A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Megtörtént az első talajmintavétel a Kiskükülő menti fertőzött területeken, és a begyűjtött mintákat laboratóriumba szállították, ahol részletes elemzéseknek vetik alá ezeket, hogy pontos képet kapjanak a talajok állapotáról és a tervezett beavatkozások hatásairól. És elkezdődött a tavaszi mezőgazdasági kampány, figyelni kell a palántákra, gyümölcsfákra és a veteményes kertekre. Mai meghívottam Józsa Eszter, kertészmérnök növényorvos, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdásza. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kaptak már eredményeket a csíkszeredai laboratóriumból a talajmintákra vonatkozóan, amit a Kiskükülő mentéről szállítottak?
Most van folyamatban a vizsgálat, tehát még eredményeink nincsenek. Elég sok mintavételre volt szükség, és ezért ugye folyamatosan a kollégák a csíkszeredai kutatóintézetben végzik a minták vizsgálatát, és bízunk benne, hogy hamarosan lesznek eredmények.
Tehát tulajdonképpen a lignit sótalanítja a földet? A termőföldet?
Tehát gyakorlatilag a lignit nagyon sok tulajdonsággal rendelkezik. Tehát igazság szerint mi nem azt mondjuk, hogy sótalanításra hoztuk, hiszen a szikesedés folyamata tudjuk jól, hogy nagyon sok éves folyamat. Tehát most nem jelenthetjük ki azt, hogy a talajaink szikesedtek a paradicsomsóbánya katasztrófa miatt. De ezt megelőzésképpen szerettük volna elkerülni, és ezért ezt a felajánlást, amit a bányáktól Magyarországról kaptunk, ezt a lignitörleményt, szerettük volna azokra a területekre kiszórni, amelyek érintettek voltak a tavalyi évben a bányakatasztrófa miatt. Tehát ugye azok a területek, főleg a zöldségtermesztők körében, ahol a kükülővizét használták öntözésre, sajnos a megnövekedett sok koncentráció miatt nem volt már alkalmas, és ez a lignit nem csak a talajjavítás, a talajszerkezetnek a javításában játszik nagyon fontos szerepet, hanem a szennyeződésben is tud segíteni, tehát bármilyen szennyezett anyagot meg tud kötni, legyen ez nehéz fém, de akár a só is. És mivel, hogy itt ugye sóról beszélünk, ezért bízunk benne, hogy a talajban már beszivárgott só semmiképp nem fog a növényeknek káros hatással lenni.
Mennyi idő alatt fejti ki hatását, ezt tudják?
Tehát gyakorlatilag ugye sóra nem volt még vizsgálat, de Kolontáron Magyarországon a vörösiszap katasztrófánál volt kísérlet, vagy mondjam azt inkább, hogy volt eredmény, hiszen több száz hektár, több mint 800 hektárt sikerült visszahozni a művelésbe azokon a területeken, ahol azt mondták, hogy soha nem lesz többet termőföld. És ebből kiindulva azt mondták az ottani szakértők, hogy gyakorlatilag egyik évről a másikra van már hatása. Tehát gyakorlatilag most ki lett juttatva azokon a területeken, ahol már márciusban történik bármilyen vetés, de ahol ugye áprilisban vagy májusban történik a palánta kiültetés például a zöldségnövényeknél, ott ezután fog kikerülni a lignit örlemény, és ebben a vegetációs időszakban már kell lássunk különbséget. Tehát mindenképp kell eredménye legyen. Akár a laboratóriumi vizsgálatoknak, de a vegetációs időszakban a szemlélő vizsgálatoknak is, tehát kell lássuk a fejlődésben is a különbségeket.
Mekkora területet sikerült most kezelés alá helyezni ilyen szempontból?
Tehát gyakorlatilag, ugye mi 10 hektár területre kaptunk lignitörleményt, ez 100 tonna örleménynek felel meg, tehát egy hektárra 10 tonna az ajánlott kijuttatás, sí mennyiség, és gyakorlatilag ezeket elosztottuk azon gazdák körében, akik közvetlenül a Kükülő partja mellett gazdálkodnak, tehát nagyon fontos volt számunkra, hogy tényleg azok a gazdák kapják meg, akik ott vannak közvetlenül a Kükülő mentén, ott gazdálkodnak, és fogunk beállítani konkrét kísérleteket, Tehát az egész 10 hektárt kísérletre beállítani nem fogjuk tudni, hiszen nincs az az ember, a kapacitás, aki ezt felül tudja vizsgálni, vagy nyomon tudja követni, monitoringozni tudja, de beállítunk 5 olyan parcellát, nagy parcellát, ahol 5 fele osztjuk 5 kisebb területekre, tehát lesz olyan, hogy egy kontrollterület, ahol nem történik semmi, tehát gyakorlatilag sem műtrágya, sem szerves trágya, sem lignit kiszórás nem történik. Lesz egy olyan, ahol lesz csak lignit, lesz egy olyan területünk, parcella, és ugyanazon kultúrnövények ugye fognak rajta növekedni, ahol lesz műtrágya, vagy szerves trágya és lignit, és gyakorlatilag lesz egy olyan, ahol csak műtrágya vagy szervestrágya, ez annak függvényében, hogy ki, melyik gazda mit szokott, van, aki ugye szervestrágyát használ, van, aki csak műtrágyát használ, és lesz egy olyan parcellánk, amely a lignitből kivont aktív huminsavat. Tehát azzal fogjuk kezelni, tehát semmilyen más kezelés nem kap, csak az aktív huminsavat fogja kapni. És ezeket fogjuk, ezeket a parcellákat összehasonlítani, és úgy választottuk a növényeket, hogy legyen többféle zöldségnövény, tehát ne minden területen ugyanaz a kultúrnövény legyen. Tehát bízom benne, hogy lesz paradicsom, lesz paprika, lesz akár tojásgyümölcs ugye a padlizsán, vagy szép magyar nyelven vinetta, ahogy mi mondjuk, mindig elmondom minden megfogalmazásban, hogy értsük, hogy miről beszélünk, és persze szeretnénk még olyan kultúrnövényeket is bevonni, akár egy csemege kukorica, csak ott picit körülményes ezt a kísérletet megvalósítani, hiszen ott a gép ugye szemenkénti vetés van, tehát kicsit a kivitelezése bonyolultabb lesz, de megpróbáljuk azt a kis kísérleti parcellát valahogy összehozni, hogy jó legyen.
Egyébként tapasztalható volt már a talajnak a szikesedése a magas sótartalom miatt?
Tehát nem mondanám azt, hogy a magas sótartalom miatt. Én azt mondom, hogy akár a helytelen agrotechnika miatt, vagy már a túlzott műtrágya használat miatt. Tehát mindenképp igen, beszélhetünk szikesedésről, de nem kifejezetten a sótartalom miatt. Tehát ez a minden más miatt is, ami közrejátszik, ugye a környezeti tényezők is, tehát nagyon sok minden közrejátszik a termesztés során.
Lesz-e folytatás ennek a lignit programnak? Érkeznek még szállítmányok?
Egyelőre ugye ez egy kísérleti program, bízunk benne, hogy ha olyan eredményeket érünk el, akkor lesz ennek folytatása, tehát bizakodóan kezeljük ezt.
Március 18-a Sándor napja, néphiedelem szerint a tavasz kezdete, és hát érdekes, hogy éppen ma volt itt Marosvásárhelyen az első fagymentes reggel idén tavasszal. Lehet-e, érdemese már veteményes kertben dolgozni, magokat vetni, ne talán palántázni?
Hát mindenképp én azt mondom, hogy érdemes a kertbe kimozdulni, hiszen a kert az egy terápia. Tehát nekem ez így egy szlogenem, vagy mondjam azt inkább, hogy hitvallásom, hogy a kert az terápia, az egy olyan hely, amely megnyugtat, de ugyanakkor megtanít minket összhangra, megtanít minket a természettel együtt élni, meg megtanít minket a türelemre is. Úgy gondolom, hogy a mai világban a türelemnek nagyon nagy jelentősége van. És persze, melegedik az idő, lehet már a kertben tevékenykedni, de azért figyeljünk csak oda, hiszen csak azokat a magokat vessük el, amelyeknek a hőoptimumok, az alacsonyabb hőmérséklet. Gondolok én itt akár egy hagymára, akár egy petrezselyemre, akár egy sárgarépára, azért a palántázással még várjunk csak, hiszen a palántázást először, tehát leghamarabb bent neveljük meg magunknak valamilyen termesztőberendezés mögött, vagy akár egy ablakban ugye szoktuk otthon házilag megoldani, vagy akár a házban, hogyha van olyan helyiségünk. Tehát igen, neveljünk palántát, de a kiültetéssel mindenképp várjunk, hiszen azért még a fagyok, és nem utolsó sorban a májusi fagyok, azok még a fagyos szentek még nagyon hátra vannak, és bizony szokott meglepetést okozni.
Hogyan jobb, hogyha palántákat nevelünk, vagy ahogy régebb mondták nagyszüleink, hogy hát inkább elvetjük a magot a földbe, amikor olyan idő lesz, és úgyis behozza ezt a lemaradást idővel. Ez most ez a szemlélet valamit változott most, hogy hát egyre nagyobb termelékenységet várunk el a növényektől, egyre hatékonyabban, egyre többet akarunk termelni. Jó ez így?
Pontosan ez az, hogy ez a kulcs szó, hogy egyre többet akarunk, egyre hatékonyabban akarjuk, és egyre hamarabb akarjuk. Ugye azt akarjuk, hogy minél hamarabb legyen termésünk. Na, ha ez a cél, akkor nagyon fontos az, hogy már eleve palántát ültessünk ki, hiszen a jól fejlett palánta, az hamarabb fog nekünk gyümölcsöt hozni. A helyrevetés, az később fog megnyilvánulni, több, akár mondhatom azt, hogy egy hónapos időintervallum is van a termés megjelenése gyanánt. Persze vannak kifejezetten olyan növényeink, amelyek palántázhatóak is, és helyrevethetőek is. De vannak olyan növényeink, amelyeket kizárólag érdemes palántával előállítani, gondolok én itt az ellerre, gondolok én itt a paradicsom, paprika, a tojásgyümölcs, én akár most már ugye a saláta, az uborkafélék, tehát a tökfélék, ezek mindenképpen sel sokkal hamarabb termőre fordulnak, és sokkal biztonságosabb termést hoznak.
Egy kérdés itt a sóval kapcsolatban, Ilona írja, jó napot kívánok. Van olyan elmélet, hogy a túlélő növények megkötik a sót, és fogyasztáskor kihagyható a sózás. Igaz ez az állítás?
Ez egy, bocsánat, hogy egy picit nevetek, ez egy nagyon érdekes állítás. Tehát az, hogy megkötik a sót, hogyha ugye van, tehát tudni kell, hogy a növények sóérzékenyek. Persze, hogy ha bizonyos mértékig, bizonyos koncentrációig tolerálni tudják, és fejlődni tudnak, növekedni tudnak, akár termést is hoznak. De hogyha nagyon magas a sókoncentráció, azok a növények előbb-utóbb elpusztulnak. Vagy nem fognak teremni, tehát nem megfelelően fejlődnek. És az, hogy megkötik a sót, erre nem tudok kifejezetten kutatásokat. Tehát ezt érdemes akkor bevizsgálni, és az, hogy nem kell sózni akár az ételt, ez oda fogok figyelni, komolyan mondom, hogy ezt megpróbálom kikísérletezni magamnak, mert őszintén megmondom, hogy nem volt ilyen kutatás, és ezeket nem szoktuk figyelni. Nem hallottam még ilyenről, megmondom őszintén, tehát szó szerint konkrétan így.
Én sem hallottam, de hát, hogy én nem hallottam, az nem jelent semmit, hiszen nem vagyok szakember, de csodálkoznék, hogyha ez így lenne. Zsuzsa írja szintén SMS-ben, szép napot kívánok, szeretném kérdezni, hogy a muskátlikat ki lehet-e tenni a nyitott erkélyre? Hát én már kitettem őket.
Ki lehet tenni, persze, hogyha...
Védett, valamennyire védett helyre.
Nagyon fontos az, hogyha pincében vagy olyan helyen, vagy bent, nem tudom ki, hogy teleltette, mert ugye valaki esküszik, hogy sötétben telelteti, úgy felakasztva kivenni a cseréből, de van, aki cserepestől valahol egy verandán, vagy egy olyan fütetlen helyiségben próbálja átteleltetni. Nincs ezzel semmi gond. Én azt mondom, hogy fokozatosan. Tehát nagyon fontos az, hogy ne érje tűző nap. Tehát azért kicsit edzük azt a növényt, mert hogyha hirtelen azokat a fiatal a zsenge hajtásokat, mert ugye most azért, ahogy fényt kapnak, kezdenek megindulni, és eléggé nyurgák is tudnak lenni, hogyha ugye nem megfelelő a fényviszony, mert azért ne felejtsük el, hogy a növényeknek azért napi 12-14 órára van szükségük fényre ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek, most még nincs, nem áll rendelkezésükre ez a fényviszony. És ezért csak óvatosan, fokozatosan a hőmérsékletre, ne túl magas hőmérsékletre, és ne intenzív fényviszonyoknak tegyük ki a növényeket.
Igen, és hát azért mindenképpen oda kell figyelni, vagy kell figyelni, hogy hogyan alakul a hőmérséklet, hogyha véletlenül komolyabb fagyok lesznek, bár nem valószínű, de azért be kell vinni olyankor.
Ez így igaz, én szerintem fel kell készülni rá, tehát azért még március van, túl korán van, szép, nagyon szép, örülünk a felmelegedésnek, de éjszaka még bármikor előfordulhat, hogy fagyok jelentkeznek.
Mai meghívottam Józsa Eszter, kertészmérnök, növényorvos, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját. Szeretném megkérdezni, hogy ez nagyon jó dolog, hogy hát próbálják valamiféleképpen a földeket helyreállítani, ahol a sós vízzel való öntözés, meg ahogy tetszett mondani, a túlzott műtrágya és a só bizony nem szeretik elnézést egymást, és szikesedést idéz elő. Az máskülönben ismert dolog volt szakmai körökben, hogy a kisküklő vize nem volt éppen, tehát az esemény után, ami történt a Parajdon, már azelőtt is a kisküklő vizében volt egy bizonyos mennyiségű só, és nem volt éppen a legtökéletesebb öntözésre való víz. A kérdésem az, hogy az iszapból is, tehát a kisküklő iszapjából is készítenek majd mi mintákat és vizsgálatot, mert tavaly voltak, most már nem emlékszem, hogy hívják az illetőt, mondta, hogy az iszapban akár 30, meg esetleg több évig is ott maradhat a só, és szennyezheti a vizet. Ez az egyik. A másik pedig lenne, valóban van egy pár gazda, nagyobb gazda, aki zöldségtermesztéssel foglalkozik, de mit csinál az a sok kicsi kis gazda, akik a kükülőpartján laknak, a birtokjuk lemegy a kükülőig, és öntöznek. Azoknak mi lesz a földjével? Tehát ja. Maros megyében sikeresen két völgyet tönkretettünk a Nyárád mentét, ahova való a műsorvezető úr, és a kisküklő völgyét. Hát ezt köszönjük bizonyos embereknek. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen a kérdést és a hozzászólást. Természetesen ez így van, hogy a kükülőben eddig is bizonyos sok koncentráció jelen volt, és tudjuk jól, hogy tényleg ez nem éppen a legalkalmasabb öntözésre, de persze nem volt a megengedettnél magasabb, de mindenképp volt valamilyen szinten benne sótartalom. És igen, nagyon nehéz helyzetben vannak azok a gazdák, azok a kisgazdák, vagy akárki házi kertben, aki tevékenykedik és megműveli a kis kertjét, hogy igen, az ő esetében mit lehet csinálni. Ahogy sajnos a mi kezünk sem ér el míg a világ, és nagyon nehéz az, hogy mi most mindenkit tudjunk támogatni, és ráadásul ugye tudni kell, hogy ez a Lignit projekt ez egy felajánlás révén valósult meg, és mi nagyon szépen köszönjük a felajánló bányáknak Magyarországról, hogy ezt lehetővé tették, és mindenképp persze azért szeretnénk, hogy ez a kísérlet ez megvalósuljon, és akár hogyha pozitív eredményt hoz, akkor én úgy gondolom, hogy ez mindenképp megvásárolható, tehát ez elérhető. Persze ez most Magyarországon elérhető, van egy KFT, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy a lignit örleményt értékesíti, és bízunk benne, hogy akár a mi országunkban is ez megvalósítható lesz, hiszen tudjuk jól, hogy itt a szállítási költség az, ami óriási. Mert lehet, hogy maga a lignitet meg tudná bárki vásárolni, de hogyha nem fogunk össze is, nem nagyobb mennyiségben hozzuk, akkor ezt egyenként nem fogjuk tudni ide szállítani. És elhangzott ugye az iszapból való laboratóriumi vizsgálat. Igen, célunk, hogy abból az iszapból is vegyünk mintát, és bevizsgáljuk, hiszen igen, ahogy elhangzott már, több évig megmarad benne a só koncentráció. És szeretnénk mi is ezt mindenképp vizsgálni, alátámasztani laboratóriumi eredményekkel.
Egy hallgató írja SMS-ben, üdvözlöm tisztelettel, kérem, hogy mondjon valamit a természetes trágyafajtákról, melyiket ajánlja fák, illetve zöldségfélék trágyázására, vagy melyiket nem. Nekem nyulaim, tyúkjaim vannak, azok trágyája mire ajánlott?
Hú, de örülök ennek a kérdésnek, nagyon szépen köszönöm. Nekem is nyúljaim is vannak, tyúkjaim is vannak, és én szeretettel használom az ő trágyájukat mindenre is. Meg, ha már szerves trágyáról beszélünk, akkor minden, ami szerves. Tehát itt lehet állati eredetű, meg lehet növényi eredetű. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azokat a házi konyhai hulladékokat, amiket ugye akár is sárgarépa pucolásnál, vagy akár zöldség, bármilyen zöldség pucolásnál, azért van az konyhai zöld hulladékunk. Alakítsunk ki a kis kert végébe egy kis komposztálót, és bátran tegyük csak oda, és oda lehet vinni a nyúlaknak is, meg a tyúkoknak is, meg bármi állat, akinek a kertjében megtalálható, vagy éppen gazdálkodik, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy kettőt alakítsunk ki. Én azért szoktam kettő komposztáló, vagy ilyen trágyatárolót kialakítani, hogy az egyik az, amelyikben érlelődik, és a másikban, amiben mindig a frisset hordom. Mert hogyha én mindig ráhordom a régire a frisset, akkor az gyakorlatilag nem biztos, hogy lesz energiám és kiásni onnan, ami már megvan érlelődve. Fontosnak tartom azt is, hogy csak is érett trágyát juttassunk ki, legyen ez veteményes, vagy legyen az gyümölcsfák alá, vagy köré. A mindenképp bele kell forgatni a talajba, tehát egy picit ássuk, tehát kapáljuk fel, és valahogy dolgozzuk bele, és tudom, hogy nagyon sokan csak a törzs, a gyümölcsfák törzse köré szokták közvetlenül a trágyát kijuttatni, de én ajánlom, hogy az egész korona alá, tehát ahogy van a korona, és annak a körébe, szélességébe is juttassuk, hiszen nem csak főgyökerei vannak annak a gyümölcsfának, hanem vannak oldalgyökerei, vannak hajszálerei, hajszálgyökerei, és azok is tudjanak érvényesülni.
Igen, gyakorlatilag ugye a fa úgy néz ki, egy tükör, amelyikkora van a föld fölött, akkora van a föld alatt is.
Pontosan, ugye? Így igaz, és ezt olyan nehezen tudjuk elképzelni, ugye mi mindig azt hiszük, hogy csak ott egy kis gyökér, és az úgy megy lefele, de tényleg ugyanolyan szélesen ott vannak a gyökérzet, ahogy a fának a koronája.
Bármelyiket lehet használni zöldségekre, hiszen azt mondják, hogy főleg a nyúltrágya az savas, meg a tyúk is, ugye, hogy éget, főleg ilyen száraz időszakban.
Mértékkel. Tehát itt megint a mértékletesség a kulcs szó. Tehát ne csak trágyát akarjunk kijutatni, és nincs semmi egyéb, tehát azért mértékletesen bizonyos mennyiséget jól bekeverni, és nagyon fontos az, hogy érett trágya legyen. Tehát akkor van a baj, amikor éretlen a trágyánk, mert hogyha éretlen, akkor egyszerűen el fogja vonni a tápanyagot a talajból. Tehát gyakorlatilag mi jól betrágyázzuk a talajunkat, kiültetjük a zöldségnövényeinket, és azt vesszük észre, hogy satnyák. Akár sárgulnak, nem mennek semmire. És akkor feltevődik a kérdés, hogy de hát én annyi szerves trágyát adtam, és miért nem megy semmire? Hát pont azért, mert az éretlen volt, és ahhoz, hogy végbe menjenek még a lebomló folyamatok, ahhoz, hogy ugye teljesen lebomoljanak a szármaradványok, vagy akár a szerves trágyából minden tápanyag formájába, ugye elemi formára bomoljanak, szükség van, hogy a baktériumok, meg azok a kis láthatatlan, úgy szoktam mondani, láthatatlan munkások, piszkos munkások, akik elvégzik a piszkos munkát a talajban, azoknak nitrogénre van szükségük, amit a talajból fognak elvenni, hogy le tudják bontani a szerves trágyát. Tehát ezért fog kialakulni gyakorlatilag nitrogénhiány, tehát sárgul a növényünk, meg nem fog fejlődni.
Tehát gyakorlatilag pont az ellenkező hatást váltja.
Így van, pont, így van, szeretnénk. Pontosan.
Élő kertek, élő ízek címmel tartott előadást nem régen. Mit jelent pontosan az élő kert fogalma a gyakorlatban, és hogyan befolyásolja a biodiverzitás, a megtermelt zöldségek és gyümölcsök ízvilágát?
Nekem nagyon a szívem csücske ez az élő kert fogalom, és nem megbántásképpen, és tényleg nem akarok megbántani senkit, hiszen tudom jól, hogy nem mindenki tudja a kertjét megművelni, főleg vannak most már olyan házak is elterjedt kis területek, hogy mindössze egy kis udvar van, és be van szépen tujával ültetve, nagyon szép angol gyep van. A maga módján tényleg tökéletes és szép. De bocsánat, nem nekem. Tehát nekem ez nem élőkert. Habár itt idézem egyik barátnőmet, aki azt mondta, hogy Eszter, örülj, hogy egyáltalán van tuja, és egyáltalán van valamilyen gyep, és nem betondzsungel. És akkor mondom, hogy milyen igazad van. Tehát, hogy még a rosszban is úgymond a jót kell keresni, tényleg. Tehát, hogyha élőkertek, én úgy gondolom, hogy minél változatosabb a kertünk, legyen ott benne zöldségnövény, legyen benne fűszernövény, gyógynövény, legyen gyümölcsfa, de legyen dísznövény is, hiszen megbírja a kertünk, tehát olyan szépen elférnek egymás mellett. Ettől élő, hogy egymás segítik, tehát minél változatosabb egy kert, minél több faj és fajta fordul elő a kertünkben, annál kevesebb gondunk lesz akár a kártevőkkel, akár a betegségekkel, de akár az öntözéssel is, hiszen a növények akár tudják egymást árnyékolni, vagy tudják szépen a gyepet beborítani, tehát tudják a talajt takarni, tehát mindenképp hasznunkra válik. És itt az élő ízek az előadásomban az arra utalt, hogy ne felejtsük el, hogy nagymamáink, meg őseink, mondjam így, kertjeiben mindig ott volt az a fűszernövény, vagy az a zöldséggyümölcs, ami meghatározza a vidékünket. És úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Tehát, hogyha én gondolok egy tárkonyra, vagy mondok egy lestyánt, vagy mondok egy borsikafű, ugye az a csombor, szerintem mindenkinek bizonyos ételek, akár legyen az csorba, legyen az a tárkonyecet, vagy ugye tárkonyos levesek, vagy legyen a töltött káposzta, mindenkinek ez rögtön eszébe jut. És úgy gondolom, hogy nem szabad ezeket elfelejteni.
Milyen egyszerű volt, amikor nagymamám csak kiküldött, hogy menj hozz egy szál csombort, ott éppen a lucskos káposztalevesben, most meg piacra kell menni ugye sok helyen. Egyébként melyek azok a legegyszerűbb lépések, amikkel egy hobbi kertész növelheti a kertje biodiverzitását, anélkül, hogy az a rendezettség rovására menne, mert amiről ön beszél, most mindenki, én is éppen így jártam a frissen vásárolt telkünknek a kertjével, hogy van benne szőlő, meg gyümölcsfa, meg mindenféle eper, meg mindenféle. Egy ismerős jött, hogy hát itt ki kell mindent vágni, szépen begyepezni, milyen gyönyörű, szép lenne. Hát mondtam, hogy majd, ha akarod, a saját kertedbe tedd ezt így, de nekem ez így jól van. Most 2 hete dolgozom keményen fametszéseknek egyebek, de szóval ez a gondunk ma, hogy mindenképpen azt szeretnénk, hogy a rendezettség látszatát keltse egy kert, bár én azt hiszem, hogy annál szebb látvány nincs, amikor, ahogy ön is mondotta, mindenféle vagy többféle növényt találunk egy kertben, és hát azok rendben vannak tartva. Valóban nem szép, nem milliméteres gyep van, de én úgy gondolom, én is azt mondom, hogy ez így szép, és így jó, és így hasznos.
Így van, és számomra ez a tökéletes. A természet a tökéletes, a természetesség a tökéletes. Tehát az, hogy ott van a pitypang, ott van a lóhere, most csak tényleg az én kertemről tudok beszélni, mert a gyümölcsfáim alatt nincs vetett fű, hanem amit a Jóisten adott. És ott minden van, ott még a csalán, vannak csalán úgymond kis bokro, tehát társulások, hogy inkább így mondjam, és azokat meghagyom. A férjem a múltkor kérdezte, hogy miért hagyod meg? Hát mondom, egy, tavasszal imádod a csalán főzeléket, meg a csalán levest. Na hát már mindjárt ott van.
Mi már meg is kóstoltuk.
Igen, ott van már, így van, akkor a hajtások, hogy hú, de milyen finom. Másodszor jön a csalán ázalék, készítek mindig ázalékot, amit felhasználok öntözésre, a koncentrátumot felhigítom, meg felhasználom permetezésre. Tehát, hogy növényvédelmi szempontból, meg tápanyag utánpótlás szempontjából is a növénynek hasznos. És nem utolsó sorban pedig magvakat fog nekem majd nevelni, és a madaraknak is jó, meg mindennek is jó. És visszatérve a kertünk diverzitására, tehát a gyümölcsfák alatt nekem minden is van. Tehát mindenféle, én úgy örültem, amikor cickafark virágzott, vagy a múltkor felfedeztem, hogy van benne szurokfű. Azt gondolom a madarak hordhatták oda, és nálunk nincs fűnyírás. Tehát van fűnyírónk, de azt néha tényleg egy évben egyszer vesszük elő, amikor már annyira le van nyesve a kézikaszával, mivel hogy nyúljaink vannak, ezért szakaszosan kézikaszával kaszáljuk a füvet, mondjam így, vagy a növényzetet, de tudni kell, hogy június közepéig nem lehet hozzányúlni. És akkor a férjem elején, hogy nem látott már, a szomszéd lenyírta 10-szer, és ő már januárban is már fűnyírózik, meg már tényleg ott nála 10 cent is, meg minden, és nálunk ott van, hogy mindjárt érdig érő. Hát igen ám, de májusban virágzik az összes társulás, növénytársulás. És gondoljunk csak a beporzó rovarokra, gondoljunk meg minden más rovarra, élőlényre, ami ebből táplálkozik. Tehát gyakorlatilag a körforgás így működik. Tehát én nem vehetem el tőlük az élelmet. És olyan szépen megszokta már a férjem is tényleg, hogy csak júniustól fogunk neki, és akkor szakaszosan kaszálunk, és mikor éppen valami úgy virágzik, hogy nekem az kell gyógynövényként, akkor azt úgy kijelölöm, és mondom, légy szíves, ezt most ne kaszáld le. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy ne azt gondoljuk, hogy csak az a szép kert, az a rendezett kert, ami meg van tervezve, tényleg tájépítészetileg gyönyörű, tökéletes. Nem csak az a tökéletes, hiszen nekem is a minden van, amikor felsorolom, hogy mi minden van a kiskertemben, azt kérdik, hogy hát akkor abban hogy tudsz megmozdulni? Mondom, én azt sem bánom, ha erdőkertem lesz, ha éppen úgy bujkálnom kell alatta, vagy bármi, tehát imádom.
Igen, közben itt még jönnek a kérdések. Éva írja, jó napot kívánok, hamut tehetünk-e a komposztba? Apropó komposzt.
Igen. A hamuval csak csinyán kell bánni, tehát nagyon jó a hamu, tudjuk jól fertőtlenít, tényleg hasznos, de tudni kell, hogy lúgosító hatása van. És azért ne felejtsük el, hogy talajaink eléggé lúgosak már. Tehát én azt mondom, hogy lehet hamut tenni, és akár a veteményesbe is lehet kiszórni, de csak mértékkel. Csak nagyon fokozatosan, óvatosan, hogy ne vigyük túlzásba, ne lúgosítsuk túl a talajainkat.
Igen, egyébként a hamu valóban véd a pusztító rovarok ellen. Én emlékszem, hogy Nagy Tatám a hónapos a retket, amikor kibújt, és bólhák.
Így van, ott vannak a földi bólhák, így van.
Mindig
van.
Habot szórt rájuk, hát akkor nem volt ennyi vegyszer.
Persze, persze. Vannak házi praktikák, amelyek működnek, és igen, van neki tényleg ilyen hatása, csak mondom, nagyon óvatosan kell a hamuval bánni.
Zsolt írja, szép jó napot kívánok, én a nyers fűrj trágyát teszem a veteményre, és gyönyörű veteményesünk van, nem kell semmi vegyszert használnunk, évek óta télen ráhordom, és tavasszal rotakapálom, tisztelettel Zsolt.
Nagyon szuper, örülök, nagyon örülök, hogy vannak ilyen gazdálkodók, akik tényleg felhasználják a szerves trágyát, és nagyon örülök, hogy már ősszel ugye kihordja, tehát nagyon fontos, hogy az azért az ősz folyamán hordjuk ki, hogy legyen kellőképp ideje, hogy tényleg az le tudjon bomlani. Persze én szeretném azt, hogy amikor kijuttatódik a szerves trágya, az már forgatódjon is be a talajba. Tehát jobb, hogyha beforgatjuk, hiszen azok a lebontó szervezetek, amelyek végzik a piszkos munkát, azok a talajban fordulnak elő. Tehát a talaj felszínén nem fogják tudni lebontani. Ezért jobb, hogyha már bedolgozzuk akkor. Persze mindenki saját maga dönti el, és nagyon örülök, hogy ez bevált ez a módszer, de hogy sokkal jobb, ha már időben beforgatjuk a talajba.
Felismerheti a gazda időben, ha a talajállapota miatt gyengül a növények ellenálló képessége? Ugye itt főleg a vízzel vagyunk, és főleg a szobanövények esetében sokszor, úgyhogy hát látjuk, hogy szárad el a növény, aztán locsoljuk, végül kiderül, hogy már szét van rohadva a gyökere. Szóval hogy lehet ezt felismerni?
Ez egy nagyon szuper jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy főleg szobanövényeknél nagyon hajlamosak vagyunk mi a túlöntözésre. Tehát mindig azt hiszük, hogy lankada növény, mindig azt látjuk, hogy hú, hát nagyon kell neki a víz, és közben kiderül, hogy igazából a túlzott öntözéstől lankad a növény. Tehát ne felejtsük el, hogy a tünet nagyon hasonló. Tehát amikor szomjazik a növény, vagy amikor túl van öntözve, ugyanúgy lankadási tünetek fordulnak elő. Csak nem mindegy, hogy az a lankadás milyen. Hogyha nem tudjuk közvetlenül szabad szemmel megkülönböztetni, és tényleg nem vagyunk annyira gyakorlottak, akkor nagyon kedves kis praktika, hogy kaparjuk meg ott a földjét egy kicsit, és gyökér szintjéig azért úgy menjünk le, hogy érezzük, hogy mennyire nedves az a tőzeg, amiben van a növényünk. Mert előfordulhat, hogy a felszíne száraz, de a gyökér szintjén már tocsog a vízben. És ekkor viszont tényleg, hogyha pangóvízben van a gyökérzet, egyszerűen elrohad. És innentől kezdve nem fogja tudni a tápanyagot felvenni, ezért van az, hogy lankad, és egyszerűen egy idő után már kiszárad. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy túl szeretjük a szobanövényeinket. Tehát nem, higgyük el, hogy nem kell annyira gyakran öntözni, és azt is vegyük figyelembe, hogy a növények sokkal jobban bírják a szárazságot, mint a túlöntözést.
Igen, és hát egy idős kertésztől tanultam, én dolgoztam én is kertészetben, nagyon fiatal koromban Budapesten éppen, ő mondta, hogy kiütjük a cseréből a növényt, és megnézzük, fehér kell, hogy legyen a gyökere, akkor rendben van, vagy minél világosabb, ha barna, akkor azt jelenti, hogy ott már komoly bajok vannak, és akkor koplaltatni kell a növényt, nem öntözni. Így van ez, ugye?
Ez így igaz, és jobbik esetben, hogyha ugye barna már a gyökérzet, akkor nagyon jobbik esetben még helyre tudjuk hozni, de előfordulhat, hogy már annyira tönkretettük, hogy nincs már olyan gyenge hajszálgyökér, ami kapaszkodót tudna nekünk nyújtani, hogy újra megeredjen, és akár újra fejlődjön.
Igen, milyen hatással van a klímaváltozás az új kártevők megjelenésére a régióban? Jelennek meg olyan kártevők mifelénk, amelyekre hát úgy nem is gondoltunk volna, vagy nem is láttunk mostanig?
Én úgy gondolom, hogy itt nem csak a klímaváltozás miatt jelennek meg, tehát a klímaváltozás miatt maradnak meg inkább én nekem ez a szemléletem, de a szabadkereskedelemmel viszont én úgy gondolom, hogy jönnek is. És gondoljunk csak, hát leghamarabb a spanyol meztelencsiga. Ugye évekkel, jó néhány évvel ezelőtt bizony nem tudtunk róla. És most, hogyha meglátjuk a mi saját leopárcsigánkat, vagy a mi meztelencsigánkat, megijedünk, hogy úristen, baj van, hogy meztelencsiga van. És a legnagyobb probléma az, hogy nem velük van a baj, őket el kell felejteni, ők nekünk hasznosak, hanem a spanyol meztelencsigával van a problémánk. És ez a szabad kereskedelem folytán, ugye elég, hogy egy tojás ide jöjjön, és már meg tud nálunk telepedni, és bírja a klímánkat, nagyon jól érzi magát, főleg a dísznövénykereskedelemben télen is a fóliasátrakban áttelel, úgyhogy ez egy probléma. De gondoljunk itt még csak a puszpángra. Ugye ott van a szép buxus. Mi hogy szerettük, örökzöld növényünk. És úgy gondolom, hogy ma már ezeket sajnos el kell felejtenünk. Le kell mondjunk róluk. Vagy, ha pénztárcánk megengedi, súlyosan, rendszeresen kell permetezni. De az nagyon nagy többletköltség, meg környezet terhelő is. És ez a puszpáng ma is azért nem volt 10 éve, mondhatom, de az is lehet, megkockáztatom, hogy régiónként. Mi 10 éve költöztünk vissza Magyarországról, és én emlékszem, hogy körülbelül 10 éve forma, hogy én Erdőszentgyörgyről érkeztem, hogy vettem én észre, hogy ott jelen van. De gondolok itt még egy más kártevőre, hogy ne csak a dísznövények legyenek. Ott van a paradicsomnál most egy újonnan, ez is jó néhány éve már itt van jelen nálunk, de évről évre súlyosabb gondot okoz az aknázomój, a paradicsom aknázomój, ez a tuta abszoluta. Ugye a gyapottok bagolylepke az már régen itt van, de ez a paradicsom aknázomój, ez néhány éve van jelen, és sajnos már itt Maros megyében, a mi régiónkban is itt van.
Van még egy hallgatónk, halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánunk! Én is szeretnék egy kérdést feltenni. A 80 éves néni vagyok egyedülőleg, és a lépcsőimben vannak ládák. Mostanik muskátlikot raktam belé, de mivel hogy egyedül vagyok, és nehezek, nem tudtam bevinni, most szeretnék valami olyan évi virágokat tenni, amit őszig tartsanak, és legyenek szépek. Megkérném szépen, milyen magot tegyek belé. Köszönöm szépen.
Köszönjük, viszont hallásra.
Köszönöm kérdését. Isten éltesse, és örülök, hogy még így is ilyen korban szereti a virágokat, és gondoskodik róluk, és fokozottan kertészkedik, ez nagyon nagy tisztelet. Hogyha évelő növényt szeretne, azt is lehet beleültetni, hogy évről évre ne legyen gondja, de hogyha olyat szeretne, hogy most elveti a magokat, és ősszel, ugye egész őszig virágzik, legyen az egy büdöske, hogyha ugye nem muskát ide. Én ajánlom, hogy évelő növény, tehát amit egyszer kell oda elültetni, és utána nem lesz gondja, és amit egész nyáron virágzik, tehát ma már vannak ilyen kis törperózsák, és igazából igénytelenek, mondhatom azt, hogy eléggé igénytelenek, és folyamatosan ontják a virágait, és az át is telel, mert vannak már olyan dísznövények, hogy áttelelnek, de lehet, hogy éppen kifagynak. Én inkább a törperózsákat ajánlom, hogy szerezzem be. Nagyon olcsón be lehet szerezni, több kis tő szokott előfordulni egy kis cserébe, akár 4-5 tövecske, és az pedig egy ládába bőven elég.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Józsa Eszter kertészmérnök növényorvos, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdásza volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget.